Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most a vasárnap prédikációs alapigéjét Ezékiel könyvéből, a 18. fejezet első versétől a 9. versig a következőképpen. Így szólt hozzám az Úr igéje. Hogy mondhattok ilyen közmondást Izrael földjéről? Az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem fogjátok többé ezt a közmondást mondogatni Izraelben. Mert minden lélek az enyém. Az apák lelke is, meg a fiak lelke is az enyém. Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik. Ha valaki igaz, ha törvény és igazság szerint él, nem eszik a hegyeken bemutatott áldozatból, nem tekint föl Izrael házának bálványára, nem teszi tisztátalanná fele barátja feleségét, és nem közeledik asszonyhoz tisztulása idején. Senkivel sem kegyetlenkedik. Visszaadja adósának a zálogot, nem rabol el semmit, kenyeréből ad az éhezőnek, és a mezítelent felruházza, uzsorát nem szed, kamatot nem szed, tartózkodik az álnokságtól, igazságosan ítélkezik a peres felek között. Rendelkezéseim szerint él, törvényeimet megtartja, és hűségesen teljesíti. Az ilyen ember igaz, ő élni fog. Így szól az én Uram, az Úr. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban a mai istentiszteletnek a bevezető zsoltára, a 73. zsoltárból hangzott. Úgy mondjuk ezt, hogy ez az introitus zsoltár, és így hangzik, hogy szívem kősziklája, te vagy örökké Istenem. Arra irányítja a figyelmet, hogy Isten az egyetlen, rendíthetetlen valóság ezen a világon. És azt gondolom, hogy ez a bevezető zsoltár azért nagyon fontos, kiemelkedően fontos, mert egyre inkább érzékeljük, hogy mennyire megrendíthető világban élünk. És nem csak a világ, hanem az általunk elképzelt világ is megrendíthető. Van egy ifjúsági énekünk, amelyben arról van szó, hogy az elképzeléseink, mint kártyavár, omlik szét. És sokan vannak, akik gondoltak arra például, hogy éppen ma, szeptember 11-én van a 21. évfordulója a New York-i terrortámadásnak, amely szintén erről beszél. Bármikor megtörténhet egy ilyen nyomorúság, és nem csak tőlünk 8-10 000 kilométerre, hanem itt a közelünkben, vagy akár a mi országunkban is megtörténhet. Megrendíthető és megrendülő világban élünk. Vagy mondhatnám azt is, hogy éveken keresztül csak néztük azt a vasárnap késő délután leadott pár perces műsort, amely talán még most is egy másik tévéadón működik, ahol eltűnt fiatalokat tesztek közzé. Meg emlékszem, hogy néhány évvel ezelőtt az egyik teljes dobozon szintén megjelent egy-egy kép eltűnt fiatalokról, akiket keresnek, akiket várnak vissza a szüleik, és akkor most itt van élesben, hogy eltűnt egy 14 éves hittanosunk, és senki nem tudja most már lassan egy hete, hogy mi történt vele, hogy hol van. Csak annyit tudunk, hogy úgy ment el az iskolából, mindent ott hagyott. Könyveket, táskát, semmi nélkül indult el. És hát persze azt is tudjuk, hogy egy nálánál idősebb férfi az, aki elcsábította, és bármi történhet. Ezt tudhatjuk, hogy bármi történhet. De az egy nagyon biztató dolog volt, hogy úgy imádkozhattunk az ifjúsági közösségben érte, hogy nekünk viszont van egy megrendíthetetlen Istenünk, aki viszont tudja, hogy hol van. Nem gondolom, hogy bármi más lehetne kapaszkodó és lehetne erőforrás számunkra, különösen a szülei számára. Van olyan, aki szereti és tudja, hogy hol van, és ismeri az érzéseit, tudja, hogy mi az, ami fáj neki, tudja, hogy mi az, amitől fél. És ez annyira megrendítő dolog különben, hogy ilyen megtörténik, hogy látjuk csoporttársai, iskolatársain, hogy őket is mennyire mélyen érinti, hogy egyszerűen nem tudják hova tenni, hogy ilyesmi megtörténhet. És hogy nem csak tőlünk távol eső országokban történhet meg, hogy tűnnek el emberek, hanem közvetlen közösségünkből megtörténhet. Nem értik, hogy ilyen a világ, és mi sem értjük. Ismét mondom, jó tudni, hogy az Isten viszont tud mindent, és előle nincs rejtve semmi és senki, azok sincsenek rejtve előle, akik előttünk mentek el ebből a világból, és nagyon sokat jelentettek számunkra, de már nem lehetnek közöttünk. De Isten róluk is tud. Nem lehet más vigasztaló a gyászban sem, és erőforrás. De ott van mindig az emberben a kételkedés és a bizonytalanság is, hogy most akkor tényleg számíthatunk így az Istenre? Milyen alapon? Ezékiel próféta egy nagyon-nagyon súlyos helyzetben írja azokat a sorokat, amelyeket felolvastunk. Krisztus előtt 597-ben foglalta el Nebukadnezár, Babilónia királya, mondhatjuk azt, hogy az egész Közel-Keletet hajtotta uralma alá, és ez együtt járt Izrael függetlenségének is az elvesztésével. És ezen kívül a vezető réteget, mint egy 8000 embert deportáltak Babilóniába. Köztük Ezékielt is, aki ott kapja prófétai elhívását. Aztán 587-ben a jeruzsálemi templom is elpusztul. És akkor ott volt a nagy kérdés az emberekben, hogy miért történt mindez? Miért történt ez velünk? Mit vétettünk? És megszületik a közmondás, nem ekkor, már korábban, hogy minden bizonnyal az elődeinknek a vétkei miatt büntet bennünket az Isten. Az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle. És Isten fontosnak tartja tisztázni, hogy nem, mindenki a saját bűnei miatt kapja a büntetést. És aztán felsorolja nem csak azt, amit felolvastam, hogy aki megtartja Istennek a rendelkezéseit, és hosszú a felsorolás, az élni fog, és elmondja azt is, hogy ha viszont olyan fia születik egy rendes apának, aki rabló, aki vérontó, és egyet is elkövet a fent felsorolt vétkekből, akkor meg kell halnia, mert ez őt terheli. De hogyha olyan fia születik valakinek, aki látja, hogy az apja vétkezett, de ő viszont Isten útján jár, hát akkor életben marad. Mindenki a saját bűneiért felel. Azt hiszem, hogy mégsem húzhatjuk ki magunkat, hogy hát akkor minden rendben van velünk, hiszen mi megtartottuk Istennek a parancsolatait, vagy nem húztatta ki magát az a törvénytudó sem, aki megkérdezte Jézustól, hogy akkor hogyan üdvözülhetek, hogyan lehet örök életem, és tudja precízen a választ a kérdésre, hogy Isten kell mindennél jobban szeretni, és a felbarátunkat, mint magunkat. Nem húzhatjuk ki magunkat, mert hogyha egy kis önismeretünk van, akkor azt kell, hogy mondjuk az első két-három feltételnél, hogy elbuktunk. Abszolút nem tudjuk megtartani Isten rendeléseit. A saját rossz döntéseink miatt jutunk ítélet alá. Valószínű, hogy ezt a közmondást a 10 parancsolat is ihlette, illetve a 10 parancsolathoz fűződő azon mondat alakította, amely így hangzik, hogy megbüntetem az atyánk bűnét a fiakban, 3. és 4. ízig azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok, 1000 ízig azokkal, akik szeretnek engem. Viszont, hogyha belegondolunk ezekbe a számokba, akkor gondolkodunk el rajta, hogy ez mennyire szimbolikus és mennyire szó szerint értelmezendő. Hiszen, hogyha egy íz, egy nemzedék, 40 év, különböző intervallumokat szoktak megemlíteni, 25, 35 év, minden esetre az a nemzedék, az az egy íz, amikor a fiatal nemzedék szülő képes korban nem kerül, és saját maga kezdi el nevelni a következő nemzedéket. Hogyha 40 évvel számolunk, akkor a 3-4 íz az 90-120 év. És az 1000 íz az 40.000 év. Tehát a 90-120 aránylik a 40.000-hez. Na itt kezdünk el gondolkodni, hogy akkor itt szimbólumról van szó, hiszen 40.000 éves nem lehet az emberiség történelme. Túlmutat a történelem időkeretein ez a szám. Mit szimbolizál a 3-4 íz? Mert akkor az is szimbólum. Azt, hogy nagyon véges az Istennek a büntetése. És az 1000, hogy végtelen az Isten kegyelme. A büntetés véges, a kegyelem végtelen. Egyébként is a Szentírásban a végtelen megjelölésére is szolgál az 1000. Érdemes ilyen szempontból is átgondolni azt, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint 1000 esztendő, és fordítva, és a különböző időket értelmezni mondjuk a teremtés történetben. A büntetés nagyon véges, az Isten kegyelme pedig végtelen. Sőt, Isten maga töri meg a bűn hatalmát, Isten maga töri meg a bűn láncolatát, mindenkinek hirdeti a kegyelmet. Nem úgy van az, hogyha valakinek a szülei, felmenői bűnt követtek el, hogy akkor annak a gyermeke vagy unokái nem keveredhetnek ki ebből. Nem úgy van, mint ahogyan érdekes módon rámutatott egy régi sorozatban Zeiser Endre a betegségnek az öröklődésére, és az Élet él és élni akar című műsorban beszélt róla, hogy érdekes, hogy a legtöbb betegség 3-4 nemzedéken át öröklődik. Ez minden bizonyal így van. De az Istennek a kegyelme megtöri a bűnnek a láncolatát. És mindenkinek felajánlja Jézus az új élet kezdésének a lehetőségét. Nem úgy jött el Jézus, hogyha végignézzük az evangéliumi történeteket, hogy megnézte, hogy melyik ember méltó arra, hogy kapja a kegyelmet, kapja az új szívet, kapja a bűnbocsánatot, kapja a gyógyulást. Nem azt mondta, hogy te igaz vagy, te pedig nem vagy igaz, akkor távozzál tőlem. Te megtartottad a rendelkezéseket, betartottad Isten törvényét, akkor rendben vagy, hanem mindenkit megtérésre hívott, sőt, azt fejezte ki, hogy az van nagy bajban, a legnagyobb bajban az van, aki azt hiszi, hogy rendben van a szénája. Aki azt hiszi, hogy neki nincsen szüksége megtérésre. Aki azt hiszi, hogy neki nincsen szüksége lelki orvosra. Miért fontos ez? Azért, mert itt előkerül az eleve elrendelésnek a kérdése és a Calvinnak a tanítása. Hiszen, hogyha nem a kegyelem által van a megmenekülés, hanem azáltal van a megmenekülés, hogy mit tettünk, hogyan tartottuk be Istennek a rendeléseit, akkor előjön az eleve elrendelésnek a kérdése. Isten őket eleve elrendelte arra, hogy megmeneküljen. Másokat viszont a kárhozatra. Staupitz Jánost idézi Luther Márton, azt mondja, hogy ha az eleve elrendelésről akarsz vitatkozni, akkor Krisztus sebeinél kezdjed. És elmegy a kedved a vitatkozástól. De ha kitartasz a vitatkozás mellett, akkor mindenestül elveszíted Krisztust. Az igét, a szentségeket, stb. Ha az eleve elrendelés tanítása felül gondolkodom, mindent elfelejtek Krisztusról és Istenről, és bizony odáig jutok, hogy Isten gonosztevő. De mert igazságtalan dolog az, hogy a felmenőink, a szüleink miatt jutunk bajba. Ez igazságtalan lenne. Ki kell tartanunk az igénél, amelyben Isten kinyilatkoztatja nekünk magát, és felkínálja az üdvösséget, ha hiszünk benne. Ha az eleve elrendelésről morfondírozunk, elfeledkezünk Krisztusról. Elhallgat a laudate, hogy az Isten dicsérete, a hálaadás az üdvösségért, és felhangzik a blasfémate, a másiknak a károsztatása. Mégis Krisztusban van elrejtve minden gazdagság, rajta kívül pedig el van zárva előlünk. Az eleve elrendelés kérdését ezért kereken félre kell tenni, mondja Luther, és erre nagyon büszkék lehetünk, hogy ő a mi reformátorunk, ő a mi tanítónk, aki helyesen értelmezi a Szentírást. Milyen alapon mondhatjuk azt, hogy félre kell tenni, és ahogyan Luther mondja, Krisztusban van elrejtve a gazdagság, a kegyelem mindenki számára. Mi alapján mondhatjuk ezt? Hiszen érdemünk szerint egyikünk sem jogosult az üdvösségre. Egyformán esélytelenek vagyunk. Valaki, igaz, hogy egy vicc oldalról tette fel a Facebookjára a következőt, hogy úgy elgondolkodott rajta. Persze a képen egy nagyvilági nő van, aki abszolút nem törődik, gondolom, Istennel, hanem csak a napi szórakozáson töri a fejét. Szóval ezen a képen van a poszt, a szövege, hogy hát úgy elgondolkodtam rajta, hogy halálom után majd én is a mennybe kerülök. De aztán rájöttem, hogy én még a nyílt napokra sem juthatok be a mennybe. Igen, azt gondolom, hogy ez a valóság. Még a nyílt napokra sem juthatunk be. Amikor lesznek majd a teológián nyílt napok, akkor majd hírni fogom, meg lehet nézni, oda bárki bejuthat. Még az is, akinek nincsen érettségie, hogy felvételizzen a teológiára, bárki megnézheti, mi folyik ott, hogyan nevelik a következő lelkész nemzedéket. De hát Jézus azt mondja a mennyek országáról, hogy azt mi meg sem láthatjuk az újjászületés által, újjászületés nélkül. Valóban így van, nyílt napra sem mehetünk be oda. Ez az alapállás. Aztán elgondolkoztam azon, hogy egy hívő testvérünk írta oda, hogy na de hát hidd el, hogy téged ott tártarokkal várnak. Azon gondolkoztam, hogy hát vajon szabad-e ilyen rövidre zárni a sztorit, mert ez is igaz, hogy habár nincs esélyünk bejutni oda, mégis tárt karokkal várnak bennünket. Akkor jutunk el ehhez a felismeréshez, hogy tényleg tárt karokkal várnak bennünket, amikor helyes önismeret által rájövünk arra, hogy nincs esélyünk bejutni, de Krisztusban ott van az esély. És eljutunk a bizalomhoz, a Krisztusban való bizalomra, a Krisztusban való hitre. Valami hasonló dolgot fogalmazott meg a napokban Böjte Csaba, biztos, hogy mások is nyomon követik az ő írásait, és ha bár elő-elő fordul, hogy vannak speciálisan katolikus írásai, de mindegyik nagyon-nagyon mély. Így fogalmazott, hogy elérkezett az újratervezés ideje. Döbbenjünk rá, hogy mennyi felesleges utat megtettünk. Milyen sok értelmetlen beszélgetést folytattunk. Lim-lom kacatot összevásároltunk. Milyen sok szükségtelen beruházás húzza a hátunkat. Döbbenjünk meg, de ne essünk kétségbe, hisz 2000 éve a Jézus Krisztus által mutatott keskeny út előtt állunk. Egy dolgot tehetünk. Alázattal bűnbánatot tartva, a krisztusi egyszerűség, a becsületes munka, az alázatos testvéri szeretet útjára lépve, bármennyire is fáj, de kivesszük a magunk szeméből a gerendát, a bűnös nagyravágyás, a mohó, mindent felfaló önzés, a parázna kevésség vakságot okozó gerendáját. A történelemben, ha visszanézünk, láthatjuk, hogy minden bűnből, a megannyi válságból ez volt az egyetlen kivezető út. Nem egy sehova nem vezető zsákutcába torlódik az emberiség, hanem, és azt a vakságot okozó gerendák nélkül látni fogjuk, hogy ott állunk az évezredek óta épülő Isten országának kapujában. Krisztus által mégis ott állunk az Isten országának a kapujában. Persze, nagyon veszélyes a Facebookon posztolni, Böjte Csabát is meg szokták támadni, meg is támadták ezért a kijelentéséért. Írja az illető, hogy hát minden tiszteletem Böjte Csaba iránt, de az utolsó mondat tévedés, hogy az egész emberiség ott fog majd állni Isten országának kapujában, és így tovább, én ezt nem így tanultam, mert a Krisztus élete, meg a mi egyéni életünk, meg az emberiségnek az élete nem ilyen rózsásan végződik, hanem bizony kínos kereszttel. Mit válaszolhat erre egy egyszerű ferences rendi szerzetes? Hát így válaszolt Böjte Csaba, hogy és a kereszt után a megdicsőülés. Az egész világ sóvárogva várja Isten gyermeki méltóságának kiteljesedését. Isten gyermekei méltóságának kiteljesedését. Igen, fontos a kereszt. A kereszt után következik a megdicsőülés, a feltámadás, a győzelem. Ebbe kapaszkodhatunk mi is, csak is és egyedül. És hát végül ott van az oltár előtti igénk, ahol az irgalmas samaritánus felsegíti a bajba kerültet. Ott megint csak arról van szó, hogy nem kérdezi ki az egyébként szerintem valószínűleg nem is alkalmas párbeszédre, nem is alkalmas sebesültet, hogy mi történt vele, miért jött erre, hogy nem tudta, hogy egyedül nem szabad mászkálni, nem tanulta a szüleitől, vagy a szülei mutattak neki rossz példát, vagy a felesége parancsolt rá, hogy már most már pénzt kell keresned, el kell adnod valamit, vagy vásárolnod kell valamit, üzletet kell csinálni. Nem elemzi, hogy mi is történt, hogy történt, mint ahogy mi is megpróbáljuk felgöngyölíteni egy-egy baj láttán az emberek az életét analizálni, pszichoanalízis által, vagy más. Segít az? Az nem segít. Egyszer fogja, kitisztítja a sebeket, elviszi egy védett helyre, ápolja, rábízza másra, anyagi áldozatot hoz azért, hogy felépüljön. És nem véletlen, hogy az egyház az ókor óta Jézusra alkalmazza ezt a példázatot, hogy Jézus az irgalmas samaritánus, aki ezt megteszi, aki gyógyítja, dajkálja a sebektől szenvedő, vérző egyházat. Tehát amikor azt mondják az emberek, hogy hát milyen az egyház? Hát fú, de jó lenne, hogy olyan lenne az egyház, mint. Az egyház olyan, amilyen a valóság. És Jézus pedig jön és gyógyítja a sebektől vérző egyháztagokat. Felsegíti, ellátja és elviszi a célba. Téged is. És arra biztat, hogy mi is ezt tegyük másokkal. Menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. Amen. Imádkozzunk. Urunk, Jézusunk, köszönjük a te kegyelmedet. Köszönjük neked, hogy egyrészt összetöretünk, mert összeomlanak az elképzeléseink, a vágyaink kártyavára. Megrendül nem csak ez a világ, hanem a mi belső világunk is. És ugyanakkor, amikor ez megtörténik, jössz és megkérdezed, hogy akarsz-e meggyógyulni. Jössz és felsegítesz. Jössz és gyógyítod a sebeinket. Úgy, ahogyan senki nem tud gyógyítani. Senki emberfia. Sem tanult, sem tanulatlan. Te vagy az életnek az adója, az út, az igazság és az élet, és a te igazságod, a te életed gyógyít és ad új életet. Köszönjük neked keresztedet, és köszönjük neked a megdicsőülést, a feltámadást, a győzelmet, a bűn, a bűneink, a sorsunk felett. Amen.